hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon át, merre lát.
Mert én, ha rumadok dobol, bolond vagyok, rumadok dobol, azonnal felrobbanok, szaladjon hát, amerre lát.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem egy nagyon érdekes személyiség lesz. Egyrészt nagyon könnyű megegyezni a nevét, másrészt ehhez a névhez már nagyon könnyű, nagyon szép sikereket társítani, és valahol rokon lelkek is vagyunk, én ebbe bízom, sőt azt is mondhatom, hogy biztosan rokon lelkek vagyunk, mert hasonló foglalkozást választottunk, vagy hasonló foglalkozás irányába terelt minket az élet. Jégkorong a szakmája, ezen belül beutazta a félvilágot szinte, Európát, a tengeren túlon szintén kipróbálta magát. Nagy tehetség, a nehéz szakmán belül is a nehezebb részt fogta meg, és azt választotta. Nagy valószínűséggel ez is az irányadó út az életében, aminek köszönhetően úgy beszél, úgy nyilatkozik, úgy viselkedik, ahogy. Két gyermek édesapja, és saját bevállása szerint a legfontosabb jelenleg számára a család és a gyerekek. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, szuper Leventétől. Szia, Levi!
Szia, Pista! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veled.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát ugye nem véletlenül mondtam, hogy bízom benne, vagy hát nem is tudom, hogy ez jó szó bízni abban, hogy valakire azt mondjuk, hogy rokon lélek, amikor a kapus posztról van szó. Hát tőlem nagyon sokszor megkérdezték, hogy hogy lesz valakiből kapus. Nagyon nehezen tudok rá magyarázatot adni, viszont rengeteget tudok róla beszélni. Cserébe most felteszem neked ezt a kérdést, hogy lesz valakiből kapus. Ráadásul jégkoron kapus, mert hogy vízilabdába eltalálnak, és fejbe lőnek, és testen lőnek, ugye az a feladatunk, hogy valahogy valami olyasmit sem, mint egy józan ember sosem tenne meg, hogy ami felé repül, az elő nem ellép, hanem odalép elé, tehát megpróbálja lezárni azt a szöget, ahol az maga mögé tudna jutni. Hát valahogy ezt meg kellett változtatni a fejünkbe, de hogy lesz valakiből jégkoron kapus, ahol azért van egy korong, és 100 plusz kilométer per órával száguld a korong felét, jó esetben feléd, és nem, az, nem csak az van benne, hogy azt téged eltalál, hanem el is kapod, ami számomra érthetetlen, mert én azt hiszem, hogy jók a, azt hittem akkor, hogy jók a reflexeim, de hát amikor megnézek egy olyan sportágat, első jégkorongot, amikor a tévében szinte nem látom a korongot, ki kell menni élőbe, hogy lássam a korongot, olyan sebességgel megy a játék. Hozzáteszem, nekem borzasztóan tetszik a jégkorong, és ott valaki kapus akar lenni, ez vagy azért van, mert, és ezt talán mondhatom, hogy nem teljesen világos neki a világ, és ezt csak azért merem mondani, mert a kapusokra szokták mondani, hogy egy picit más univerzumban, nem, hogy más világban, más univerzumban léteznek, vagy azért, mert te nagyon szereted a kihívásokat, és azért lettél kapus, mert az egy óriás kihívás.
Nekem az a véleményem, hogy minden kapusnak megvan a kis saját története, és általában ez karrier után szokott szerintem megfogalmazódni, bennem biztos, hogy karrier után fogalmazódott meg, hogy nekem mit is jelentett a kapusság, én miért lettem igazából kapus, miért ezt választottam. Borzasztó egyszerű egyébként, hogyha valaki leül is, és tényleg a szívem éjjéről átgondolja ezt az egészet, számomra teljesen egyértelmű volt az, hogy a kapus a legnagyobb felelősség, az én véleményem szerint. A kapus a kezdete vagy a vége mindennek, ugye a pályának is, vagy egy akciónak, tehát vagy gól, vagy nem. És nekem nagyon-nagyon imponáló volt az, hogy azt láttam, hogy játékosból van rengeteg, egy hoki csapatban 22, kapusból meg csak egy, vagy nyilván kettő, mert ugye van egy tartalék kapus. De hogy az akkor, hogyha ebből tényleg egy van, hogy ezt a 4 éves fejemmel így összeraktam, 4,5, hogy hát akkor biztos nagyon-nagyon fontos, és akkor biztos, ez egy különleges dolog. Na és akkor egy picit ugye tovább ment a jégkorong kapus kisgyerek fantáziája. Milyen állat a szerelés? Úristen, ezek a nagy mamutok, ezek a, tehát akkoriban még ugye bőrmamut volt lószőrrel töltve, tehát az egy kicsit megázott, akkor 20 kiló is lehetett, megszívta magát jól, és akkor az egy jó plusz edzés volt, meg hát a lepkés kesztyű, meg a botos kesztyű, ami ugye régen úgy nézett ki, hogy az is egy ilyen nagy barna bőr volt, ugye, és nem tudom, te emlékszel rá, talán lyukacsok voltak rajta. És én azt elneveztem keksznek, mert úgy nézett ki, mint egy darab keksz, csak ilyen jó nagyba. Úgyhogy én annyit fantáziáltam erről, aztán ugye az észak-amerikai kapusokat, amikor először volt szerencsém látni, hogy ők hogy néznek ki. Tehát az egész egy ilyen óriási nagy lovagi páncélzat, egy nagyon komoly felszerelés. Úgyhogy gyerekként elkaptam a fantáziámat. Ez nektek vízilabda kapusoknak nem adatott meg.
Mi jó, majdnem mesztelenül.
Szóval és akkor még az ember tovább ment, mert minden évben, amikor már ott volt, hogy a profiknál jön a szereléseknek a kiválasztása, vagy a maszknak a festése. Tehát azt még felnőttként is, profiként is úgy várta az új felszerelését, legalábbis én úgy vártam, de a többi kapustársam is szerintem hokiba meg tud erősíteni. Mint a karácsony jön az új szerelés, és akkor milyen lesz, és hogy fog kinézni, mert ugye profiknál már, hogyha szerencsés helyzetben vagy, akkor te állítasz össze mindent, tehát hogy mennyire legyen betörve, hogy hol legyenek a csattok, a szíjak, tehát minden annyira milliméterre ki van dolgozva, akkor a dizájn, meg innen, mert jól is kell kinézni. Úgyhogy borzasztó összetett dolog ez az összes többi sportákhoz képest, ahol ugye van kapus, a jégkoron kapus, mert személyiséget is ki tud fejezni mondjuk egy nagyon jól eltalált maszkfestés például, hogy mit akarsz te reprezentálni. Olyan művészi alkotások vannak manapság már csak a kapus maszkokról, hogyha beszélünk, hogy egészen elképesztő, úgyhogy nagyon összetett dolog, és ezekkel jó játszani, mert ez a része is amellett, hogy ugye nekem mindig az volt az érzésem, bármeddig is játszottam, hogyha belépsz az öltözőbe, én amikor beléptem, mindig átváltottam egy gyerek üzemmódra, tehát végig gyereknek tudtam magamat érezni, és ez a kapusság ezekkel a felszereléses dologgal, ez még inkább hozzáad ehhez a gyerekkori fantáziáláshoz.
Tehát akkor szumázva az egészet, egyrészt nagyon menő a kapus, mert hogy kívülről úgy öltözik, és ad egy olyan karaktert az egész csapatnak, hogy ő ott áll egyedül. A másrészt, hogy a felelősségvállalás az, ami neked így vonzó az életben. Tehát akkor most már mondhatjuk az életben, és amúgy az nagyon tetszett, amit mondtál, hogy az, hogy miért lesz valaki kapus, ez utána fogalmazódik, mert bennem is jóval utána, mert nem is a megfogalmazott, hanem felmerült egy kérdés, hogy azért vagyok ilyen, mert kapus voltam, vagy azért, mert ilyen a karakterem, azért lettem akkor kapus, tehát hogy azért passzol nekem, vagy passzolt, úgy éreztem azt, hogy én kapus legyek. Bár én nagyon sokáig küzdöttem a góllövésnek a hiányától, tehát hogy nem tudsz gólt lőni, és nem tudsz olyan sikeres lenni, és nagyon sokszor, és nem is sikeres, hanem inkább, hogy ünnepelt, mert ugye, ha egy játékos kihagyja a büntetőt, akkor mindenki sajnálja, hogy szerencsétlen, hogy kiadta, de te kapsz félpályára egy gólt, akkor lenéznek, hogy milyen potya gól. Pedig ugye egy gól, hát teljesen mindegy, és valóban úgy van, és nagyon elcsépelt, hogy a kapus nem hibázhat, mert a kapus mögé jut a labda, vagy a korong, akkor az egy gólt jelent, tehát hogy ott ha 10 lövés van, akkor 10-et kell védeni, ha 2, akkor 2-t, viszont a játékost addig tömik labdával, vagy koronggal, amíg egyszer csak be nem lövi, és ha a 10-et lövi be, akkor is örülnek neki. Nyilván más egy olyan sportágban, ahol 1000 különféle statisztika van, és ezeket te megint csak látod, és más, ahogy most beszéltem el a kapus posztról, meg ahogy pár ilyen szlenget is bedobtál, azért az érződik, hogy ahogy végigjártad a világot ebben a sportágban, azért ez a sportág egy borzasztóan profin működő rendszert mutat egész világszerte, tehát hogy itt azért a statisztikáknak köszönhetően, meg a mérőszámoknak, meg ennek a iszonyatos nagy háttérbázisnak köszönhetően azért ti mást láttok ebből a sportágból, mint a nézők. Tehát, hogy neked valószínűleg másképp jön le egy mérkőzés, másképp nézel egy mérkőzést, mint egy egyszerű szurkol, aki azt látja, hogy van egy védés, van egy jó passz, meg van egy gól, hanem te más látsz, hogy ki hányszor van helyzetben, kinek kéne ott lennie. Tehát azért úgy nagyon érdekes, hogyha belelátna valaki a fejedbe, hogy te hogy látsz egy jégkorong mérkőzést. Te szurkoló vagy amúgy jégkorong mérkőzéseken? Te tudsz, úgy tudom, hogy szakértőként jelen vagy benne, de hogy tudsz úgy nézni mérkőzést, hogy csak így szurkolsz, hogy leülsz, és nem ragadnak meg neked elemek a mérkőzésből, vagy pillanatok, és azt mondod, hogy hú, hát ezt nem így kellett volna, hogy úristen, ez milyen jó volt, vagy a másiknak kéne ott lennie. Tehát, hogy tudsz csak úgy nézni egy ilyenkorom mérkőzést, hogy nem elemzed?
Szerintem, tehát én elsősorban a sportág szurkolója vagyok, tehát és nincs olyan jégkorong mérkőzés, szerintem meg semmilyen mérkőzés bármilyen sportágban, ahol az ember nem tudna kiragadni valami olyat, amit mondjuk még nem látott, pedig már mennyi mindent látott, és tényleg ezeket a kis apró dolgokat nyilván nagyon sokat kell nézni ahhoz, hogy a legapróbb dolgokat is az ember észrevegye, de ez olyankor tök jó érzés, hogy van tényleg még, amit az ember nem látott meg, ami, és igen, de elsősorban mondom szurkolóként, tehát simán inkább a játéknak a szeretete, mint az elemzése miatt nézek hokit.
Tehát akkor csak leülsz, nézed, teljesen nyugodtan végig tudod nézni.
Hát meg amikor szakértek, akkor is gyakorlatilag az érzéseimet, a tapasztalataimat, az, hogy mit látok, és éppen arról mi jut eszembe, tehát ezért élvezem ennyire például azt a munkát, ahol szakérteni kell, mert én nem csinálok más, tényleg csak az érzéseimet adom vissza, hogy egy-egy szituációt én hogy látok, és azzal talán, aki hallgatja, eljut oda, amiről te mondtál, egy kicsit belelát a fejembe, én azt mondom, ami a fejemben van, és amit érzek.
Ez jól esik szerintem mindenkinek, meg nagyon nagy segítség, mert más, teljesen más szint ad egy mérkőzésnek, hogyha valaki olyan adja át az információt, aki megélte, aki magas szinten tudta ezt a sportágat űzni. Na de, milyen szerepet vállal, vagy milyen pozíciót tölt be egy jégkorongban a kapus? Mert van ott is ilyen megcímkézés a kapusnak, hogy más, mint a játékosok, pozitív vagy negatív irányban?
Ja, abszolút. Abszolút létezik ez, és sokan ebből nyilván viccet csinálnak, és de hogyha az ember belegondol valójában abba, bár pont a nem kapusok nem tudnak annyira azért belegondolni, tehát engem borzasztóan lesújtott minden egyes alkalom egy pillanatra, tehát hogyha meg kell adni magad, és elvesztettél egy csatát, az borzasztó érzés. Te pontosan,
egy csata az mit jelent?
Egy lövés, de legyen szó akár edzésről, akár mérkőzésről. Borzasztóan idegesített maga a tény edzésen is, hogyha mondjuk a korongokat úgy kellett összeszedni, hogy na akkor tegyük be a korongokat a kapuba, és akkor lesz valami, a korongok útban vannak. De szó sem lehet róla. Tehát nálam nem lehetett korong a kapuba, mert egyszerűen irritált maga a fizikai jelenléte a korongnak, hogyha a kapuban volt, és nem mondjuk a lepkés kesztyűnbe. És ez nem vicc, tehát ez egészen pontosan így volt. És talán ez is hozzásegített engem ahhoz, hogy szép karriert tudtam befutni, és egészen a csapattársakig, tehát a csapattársak nagyon egészen kiskortól már nekik nagyon nagy köszönet jár, mert ők kényszerítettek arra, hogy akárcsak gyerekkori viccelődésből, vagy tényleg az, hogy a haverjaidat mondjuk legyőz egy gyakorlaton belül, hogy én pedig megadtam a tiszteletet, hogy tényleg minden edzésem, minden mérkőzésem, minden lövésre ugyanúgy koncentrálni, jobbá tegyem őt. Hát most ott állok, és csak ellövi mellettem, attól ő miért lesz jobb. Tehát én megkövetelem azt, hogy ő is a lehető legnagyobb erőbedobással próbálja nekem gólt lőni, én pedig ugyanezt viszonzom neki, és ez egészen pici kortól már bennem volt, hogy nem létezik olyan, hogy valaki legyőzön, és ha legyőz, akkor mondom, akár edzés szintre lebontva, akkor azon dolgozni kell.
Most két különböző dologról is beszéltünk akár, tehát az, amit elmondtál, lehet két különböző dolog. Egyik, hogy már gyerekkorodban rájöttél erre, hogy azzal te neveled őket, vagy tanítod őket, vagy képezed őket, hogy nem engeded, hogy belőjék csak úgy könnyen a gólt, hogy erre csak később jöttél el. Tehát, hogy a kapusnak ez is egy feladata önmagában, hogy nem veheted azért könnyelműen az edzés sem, meg egyetlen, amúgy teljes mértékben egyetértek, és nekem is ez volt az alapfelvetésem, hogy akárhányan lőtek egyszerre, mindegyikre 100%-osan oda kellett figyeljek, hogy velem azt a meccset, és ezt is nagyon-nagyon szimpatikusan mondtad számomra, hogy mindegyik egy harc, mindegyik egy meccs, minden egyes lövés egy külön mérkőzés. Tehát, hogyha egy mérkőzésen van 30 lövés, vagy 25 lövés, teljesen mindegy, az mindig csak egy, és mindegyik csatát meg kell nyerni, a csata pedig az egy lövés, ami a következő, és edzésen ugyanez volt, hogy én nem szeretem a könnyű gólokat sosem, mert egyrészt bozasztóan féltem, hogy hozzászokok ahhoz, hogy nem lesz meg bennem az érzés, hogy zavar, hogy gólt lőttek, és hogyha edzésen nem fog zavarni, akkor lehet, hogy már meccsen se fog annyira zavarni, én pedig bozasztóan szerettem, hogyha ez nekem fáj, hogyha gólt kapok. Teljesen mindegy, hogy egy kiszolgáltatott helyzetből, vagy potyagolt. De hogy erre te már akkor rájöttél, vagy csak egyszerűen versenyeztél azért, hogy nehogy bemenjen a kaputba a korong? Nem,
egy gyerekként még ez ösztön volt, de aztán minél idősebb lettem, azért ezeket az ösztönöket úgy elővettem, az emlékeket, nagyon sokat beszélgettem a szüleimmel, már amikor profi voltam, ezekről a dolgokról, hogy beszéljenek, meséljenek nekem arról, hogy én gyerekként milyen voltam, hogy éltem meg ezeket a dolgokat, bár nekem is nyilván nagyon-nagyon sok emlékem van, de még több emlék, még több információ. Aztán, tehát nem, ez végig egy ilyen, és amit említettem még a legelején, beléptem az öltözőbe, és gyereknek éreztem magam megint a játékos társakkal együtt. Egy-egy edzésen, hát hogyha jó felfogású csapatod van, akkor ott edzésen is óriási nagy verseny van, hogy valaki gólt lője, akár edzésen, vagy pedig védés lesz a vége.
És te kipróbáltad azt a helyzetet is ebből kifolyólag, amikor nagyon kényelmesen érezted magad, mert stabil pozíciód volt, és tudtad, hogy senki nem fog kiszorítani.
Mármint honnan?
A kapuból.
A válogatottból?
A kapu.
A kapuból, aha.
Igen. Van olyan pozíció, amikor azt gondolod, hogy na itt ez megmozgathatatlan, és kipróbáltad azt is, amikor nagyon küzdeni kellett azért, hogy előre tudja lépni, hogy meg tud magad tartani.
Fú. Erre legjobban szerintem úgy tudok válaszolni, hogy nem véletlen az, hogy nekem nagyon-nagyon sok klubcsapatom volt a karrierem során, tehát én viszonylag sűrűn váltottam csapatot. Ennek két oka volt, és ennek tudatos okai voltak, pont a kényelem, amiről beszélsz. Tehát én minden egyes alkalommal kerestem azt a lehetőséget, hogy hol tudok még egy nagyobb kihívást, még egy új környezetben, én folyamatosan szerettem tesztelni magam, hogy fogom tudni megállni a helyemet egy másik ligában, másik városban, más csapattársakkal, más struktúrában, más országban, már, tehát kulturális különbségek is, ugye. A másik meg kihasználtam a lehetőséget tudatosan, hogyha már van lehetőség arra, hogy egyik évben Olaszországba, aztán a németekhez, aztán svédekhez, Észak-Amerika, stb. Miért ne használjam ki? Tehát miért ne lássak világot, miért ne próbáljam meg magam új és új helyeken, főleg, hogyha sikerült, és ez volt mindig az elsődleges szempont, egy kicsit szakmailag is kihívást találni a dolgokba, ami mondjuk az előző évnél szakmailag egy kicsit többre tartottam, tehát soha nem voltam az, aki nagyon sok jó helyen játszottam, és imádtam mindenhol játszani, de valahogy soha nem volt bennem az az érzés, hogy itt most én jó helyen vagyok, és akkor én itt most évekig, és valami mindig hajtott, hogy az új, és a felfedezés, és ez arra tudom datálni, amikor először mentem Észak-Amerikába játszani, ugye 98-ban, Ottawába, akkor még nem volt az internet világa olyan, hogy kettőt kattintasz, és pontosan tudod, hova mész, és ez ma el van véve a mai fiataloktól. Tehát én fölültem a repülőre, és a full totál ismeretlenbe mentem felfedezni a világot. Tehát nem volt az, hogy Google Maps bármi, és hogy három kattintással minden információd megvan a csapatról, a játékosokról, a helyről, a városról, a stadionról, mindenről, és a kalandvágy az végig bennem maradt, és én mindig szerettem felfedezni új csapatokat, ligákat, országokat, városokat, bajnokságokat, és ez nagyon-nagyon színessé tett én szerintem.
Na most ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik, hogy megtaláltad-e, mert hogy a sok klubnak azért megvan az előnye és meg a hátrány, és az előnyeit felsoroltad, hogy rengeteg emberrel találkoztál, nagyon sok barátot tettél szert, valószínű nagyon sokat csiszolt ez a személyiségeden, rengeteg várost, kultúrát tapasztalhattál meg, és ez viszonylag rövid idő alatt, úgyhogy egy tevékenységhez köthető az egész, magához, a sporthoz. Tehát ennek van egy jó része is, meg van egy talán egy kevésbé jó része is, ami nekem így elméletileg így fölsejlik mögötte, hogy miért nem jó az, hogyha csak kevés helyen vagy, és miért kell egy újat keresni, miért nem lehet azt mondjuk megoldani, hogy azt a gondolatot elengeded magadtól, hogy neked ott kell megöregedni, ezt most tegyük félre, mert ugye a sportban nem nagyon lehet megöregedni, csak kiöregedni belőle mondjuk 30 pár évesen, vagy 40 évesen, vagy egy picit fölötte, hogy az nincs, hogy egy-két helyen vagy, és ott fölépíted úgy az egészet, hogy megléped az újdonság által magad elé állított, vagy eléd állított korlátokat és feladatokat, utána már van egy megszokási fázis, amikor belelépsz abba, hogy most már ismered a környezeted, a szurkolókat, a hangulatot, a bajnokságot, a csapatodat, az ellenfeleket, nagyjából van egy dinamikája az egész életednek, és akkor azt próbálod finom hangolni még jobban, hogy még jobb legyél ott, hogy nincs ilyen benne, hogy nem csak addig jutok el, hogy akkor megismerem, és akkor egy picit már kezdek új felé kacsingatni, vagy és ezt most nem azért mondom, mint hogyha ez lenne a vélemény, de csak a saját magam így képzelt vélemény, hogyha én ilyen helyzetben lettem volna, hogy nem unom meg azt, amikor már csak kicsiket lehet lépni előtte, amikor már csak tizedeket lehet faragni, hogy én a saját egyéni jobbomat elérjem, vagy századokat, hanem lépek tovább, és akkor ott újra kialakítok egy újabb közösséget, ott megint egy újabbat, hogy ez nem egy menekülés, tehát nem nevezhetjük ezt is egy, vagy akár egy menekülésnek, hogy amikor már az lett volna, hogy már megszokod, ők megszokják, és már igazán egy nagyon komoly és apró lépések, és nagyon komoly munkát kell beletenni, nem mint hogyha az addig nem lett volna komoly természetes, hanem már nem okoz olyan nagy élményt az, hogy piciket lehet csak előlépni, és nem ezekkel a mérföldes csizmákkal lehet, és akkor tényleg új helyekre mész, és rengeteg új impulzust kapsz, hogy nem lehet, hogy téged az hajtott, hogy az új impulzusokat kap meg, és erre a sport tök jó, mert mindig versenyhelyzet elé állít, és akkor versenyeztél a magánéletbe is. Lehet, hogy saját magad, vagy nem tudom kivel, mert bevallom őszintén, látok olyan embereket a környezetemben, ezek a nyughatatlanok, akik soha nem tudnak megállapodni, és egyszerűen így nézem, hogy de mit hajszol. Tehát, hogy rengeteg mindent elértek, és most nem rólad van szó, rengeteg mindent elértek, mégis valahol rohannak, valahova sietnek, és én így állok és nézem, hogy vagy én csinálok valamit rosszul, és nem veszek észre a világba, miután rohannom kéne, vagy ők még nem találták meg azt, amit keresnek. És ez nem biztos, hogy a sportban van, ez valahol máshol a háttérben is lehet. Tehát ez a két dolog, hogy...
Igen, értelek. Én azt tudom elmondani, hogy ugyanazt éreztem akkor, amikor ebben a flowban voltam, hogy akkor szezon végén mondjuk csapatot váltok, és hogy semmi szorongás, hanem hogy akkor megint kaland, és ilyen gyerekes boldogságot éreztem, hogy akkor most megint felfedezhetek egy újabb hokibázist, egy kultúrát, átélhetek megint egy új szurkolói bázis. Na vajon ők hogy szurkolnak? Na vajon ott milyen az öltöző, a stadion? Tehát felfedeztem, és ez karrier után is abszolút a mai napig így érzem, hogy fú, de jó döntés volt meg, hogy és most már ugye, akkor az ember nem gondol arra, hogy milyen hosszú lesz a sportolói karriered, most már visszavonul sportolóként tényleg elmondhatjuk, hogy pikpak elszállt, de milyen jó, hogy játszottam itt is, ott is, amott is, úgy tudok oda menni ezekre a helyekre, mint a másik, harmadik, negyedik, ötödik otthonom, mert éltem ott egy-két évet, tehát a közösség része voltam, húzamosabb ideig, életvitelszerűen ott voltam, és ezekre a helyekre mondhatom azt, hogy hazamegyek. És még egy nagyon nagy boldogság, hogy amikor ezekre a helyekre én ellátogatok, és éppen jövő héten fogok utazni ott tovább a 67-hez, mert akkori edzőm 90. születésnapját fogja a klub ünnepelni, hogy külföldön mennyire szeretettel fogadtak mindenhol, ahova elmentem, akár már a családdal látogatni, megmutatni a családnak, hogy na, apa itt is játszott, a gyerekeknek átélik egy országnak, városnak, csapatnak úgymond az impulzusait. Tehát ezt apaként átadni, ez egy óriási nagy boldogság, és tényleg az, hogy azt átélni, hogy most voltunk Olaszországban, fönt a hegyekben, Asziágóban játszottam, karácsonykor mentünk, és látogattuk meg a srácokat, és meg a klubot, amilyen szeretet fogadott, és egy nagy derbit játszottak Bolzánóval, teltház előtt kaptam egy meszt, kihívtak a pálya közepére, egy évet játszottam a Asziágóba. És akkora szeretet fogadott, hogy eszméletlen. Tehát ezekre a dolgokért gondolom azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, de akkor, mondom, gyerekként kalandozzunk, és menjünk, és fedezzünk fel.
Nagyon jó, hogy ezeket most itt egyrészt, hogy így beszélsz róla, másrészt, hogy megemlíted a családot, meg a gyerekeket, mert ez egy óriási ajándék nekik, hogy meg tudod adni teljes magabiztonsággal azt, hogy utazni kell, és látni kell, és úgy fogadnak téged, hogy ők látják azt, hogy az emberek mennyien nyitottak akkor arra, amikor egy teljesítményt le tudsz tenni, és mondjuk ez nem kopik meg, hogyha évekkel később visszamész, és ugyanúgy fogadnak. Szerintem ez egy óriási érték nekik. Másrészt neked egy óriási boldogság lehet, hogy ezt meg tudod adni a családodnak és a gyerekeknek, valamint nyilván az, hogy még mindig ismernek, és mindig úgy fogadnak, és mindig szeretettel gondolnak rád azért a munkáért, amit te ott hagytál, akár egy, akár több éven keresztül. Na de ennek a műsornak mégiscsak az a cím, hogy Sportolók slágerlistája, és valamilyen szinten azért el kell, hogy kalandozzunk a zene felé. A zene milyen szerepet játszott az életedben, mert van, aki úgy sportol, hogy szereti a csöndet, és nincs semmilyen olyan szám, vagy zene, vagy most stílus, ami végigkísérni szinte az egész sportolói pályafutását. Neked szerves része volt a zene a sportolói pályafutásán, vagy akár most?
Hú, végig. Tehát én először, amikor életemben először tévéképernyőjén szerepelhettem, az pont egy István a Király Rock Operából énekeltünk dalokat Vitrai Tamás önjelölt című műsorában a testvéremmel. 5 éves voltam. Azért zenész családból származom édesanyámnak a részéről. A bátyám is zenélő, zeneművészetit végzett, ő gitáron művész. És én 6 évig zongoráztam, úgyhogy igen, abszolút szerves része az életemnek a zene.
Melyik irányzata? Tehát mi az, amit sportolóként szoktál, vagy van-e olyan egyáltalán, ami sportolóként, speciálisan sportolóként szoktál hallgatni, vagy mérkőzéseket, vagy ami jön?
Annyira szerte ágazó, tehát a komoly zenétől, a jazzen át, a kemény rockig, a rappig, a hip-hopig, tehát annyiféle irányzat van, amit kedvelek, tényleg nem, akár mondjuk a kínai népzene, tehát olyan dolgokra tudok néha rábukkanni, hogy eszméletlen. Úgyhogy, ja, igen, a zene az ott van.
Nem csak a zene, de a színművészet is közel áll hozzád, és azért biztosan sokan tudják róla, ott szinkronszínészként is dolgoztál, meg színészként is még gyerekkorodban. Az a világ, az nem hiányzik?
Ó, dehogy nem. Tehát színpadon állni, főleg, tehát nekem a legnagyobb szerepe Indul a Bakterházban volt, ugye bendegúszként, nem a filmes változatban, hanem a színházi változatban.
Akkor nem kaptál azt, te is kaptál óriás fülest?
Hát hogyne, tehát ott Revicki Gábor volt a Bakter, Kerekes József volt a lókereskedő, Tóth Judit volt a Banya, tehát olyan színész ikonokkal állhattam egy színpadon, ami teljesen felfoghatatlan azután, hogy igazából én sportkarriert futottam be, hogy olyan hihetetlennek tűnik, de nagyon-nagyon hamar, és ezt is már felnőttként tudtam elsősorban úgy reálisan átgondolni, hogy nekem mi jött be ezekbe a dolgokba, a zenébe, a színészetbe, a sportba, én borzasztóan szerettem szórakoztatni. Tehát én nagyon szerettem azt, és már kiskoromtól akár a jégpályán, vagy bármilyen színházi vagy szinkron szerepembe, hogyha valaki megnéz vagy meghallgat engem, akkor az mosolyal az arcán távozzon. És ezt mindenre le tudtam vetíteni, akár hogyha otthon kicsikén még édesanyám, még baráti társaságának énekeltem, vagy csináltam bármit, akkor nekem az egy nagyon nagy boldogság volt, hogyha az emberek szemében örömöt láttam. Ugyanez volt, ugye sokan elmondják azt, hogy sok sportoló nyilván a közönségért játszanak, de ez, ha valaki belegondol, tényleg így van, hogyha valaki átgondolja. Tehát azért játszunk, hogy örüljenek az emberek neki, és jó érzéssel menjenek haza, hogy valamire emlékezzenek. Ez volt a színházban is. Ha nevettek, tapsoltak, akkor az ember úgy volt vele, hogy jó munkát végzett, és
hány
megérte.
Hány éves korodban volt?
Hát 12-3.
És mellette meg jégkorongoztál.
Hát persze. Tehát, és annyira egyensúlyt hozott az életembe, tehát így visszagondolva megint csak, hogy a saját gyerekeimet nézve és figyelve, hogy azért a zene, a sport, a színjátszás, az iskola, tehát hogy minden, tehát milyen baromi jó egyensúly volt, és mennyire élveztem, nem éreztem semmi olyat gyerekkoromban, hogy erre nincs idő, arra nincs idő, a szülői háttér nagyon kellett, nyilván hoztak ide-oda, edzésről a szinkron stúdióba, tehát voltak ilyen dolgok, de és fönntartotta bennem az érdeklődést a másik iránt, tehát voltak olyan időszakok, amikor mondjuk a Bakterházra készültünk, hónapokig nem tudtam edzésre járni, mert egyszerűen nem volt idő rá, mert próbáltuk a színházban a darabot. De annyira vártam, hogy mehessek már edzésre, és volt, amikor meg a hoki szezon volt olyan, hogy a színházi dolgokat kellett háttérbe szorítani, és olyan jó egyensúlyt tudott, hogy mindegyikért epekedtem, hogy már mikor, és ez a várakozás, ez annyira nagy energiákat busztolt akkor, hogy amikor lehetőségem volt úgy mind a kettőre koncentrálni egybe, vagy csak az egyikre, vagy a másikra, akkor tényleg oda tudtam tenni mindent, ami bennem volt.
Most pedig elmenj egy kis zenére, és tovább hallgatjuk Szuper Levente zenéjét.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
the colors of you. I see them too, and boy, I like them.
Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A zene után folytatjuk Szuper Leventével, mai vendégemmel. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy lehet-e tanulni amúgy a sport mellett, hogyha mellette még színészkedni, meg arra készülni, tanulni is lehet, és mellette nem megyei szinten sportolgatni.
Vannak erre jó megoldások.
Igen, de elképesztő mennyi energiád. Most is érezni az energiádat, de hogy akkor mennyi energiád lehetett, hogy tanulni a szöveget, iskolában megfelelni, edzőnek megfelelni, és akkor még gondolom a szülőknek is valamilyen szinten megfelelni. Tehát azért volt egy megfelelési kör, ahol azért mindenhol helyet kellett állja.
Csak ez, hogy fűzem hozzá, hogy a szüleim, főleg édesanyám szavait idézem most, hogy ő azt mondta, hogy borzasztóan élvezte ezt az időszakot, hogy engem láthat sportolni, láthat színészkedni, és hogy láthatja a fejlődést, és akkoriban a szülőknek, és én is ezt próbálom követni jelen pillanatban nagyon komolyan, volt ideje arra, hogy figyeljenek ránk, volt idejük arra, hogy beszéljünk nekik az érzéseinkről, érdeklődtek az érzéseink, nem volt az, hogy a folyamatos rohanás és alig van idő figyelni a részletekre, úgyhogy ő ezt nagyon élvezte, ezt az időszakot az elmondása szerint, és még a tanulásra meg csak annyit, hogy ugye említetted a műsor elején a nevemet, hogy könnyű megjegyezni, és hogy valahogy teljesen pozitív módon azért az mindig bennem volt, hogy már csak a nevem miatt sem szeretnék támadási felületet adni semmilyen olyan dologba, amibe belekezdek, hogy a nevemmel viccelődni lehessen. Ez a suliba is így volt. Én borzasztó módon figyeltem tudatosan órákon, nem nagyon voltam benne a hülyéskedős brigádba, mert egyszerűen tudtam azt, hogyha nem figyelek, és nem tanulom meg a dolgoknak a nagy részét ott, akkor kevesebb időm lesz majd színészkedni, edzésre, meccsre járni, mert az iskolában is úgy voltam, egyszerűen nem lehet az, hogy én csak éppen, hogy csak valamilyen tanuló legyek, én szerettem volna jó tanulni, én szerettem volna tudatosan már gyerekként is okos lenni és érteni dolgokhoz. Ez érdekes, hogy ez így volt.
Nyugtass meg, hogy gyerekként azért néha ezeket el tudtad engedni, és csak úgy lenni a világba is.
Ó, simán, mert mondom, ezek nekem ezt adták, tehát a hoki is, attól függetlenül, hogy borzasztóan és véresen komolyan vettem, mondom, mindig ott volt az, hogy én most a játszópajtársaimmal vagyok, és őket meg szeretném jobbá tenni, hogy legyen már ez egy jó, tök komoly dolog, attól függetlenül, hogy tök jól el vagyunk. Színházban is borzasztóan élveztem, hogy ott lehetek, ugye már csak a próbákra visszagondolva, rengeteg nevetés ott a próbák alatt a Revickiékkel, meg a többiekkel, tehát fú.
Hogy fogadták a sportban a színészkedés és a színészkedésben a sportot, valamint az iskolában, ahol mind a kettővel bementő, hogy figyelj, elnézést tanítani, én most vagy edzésen, vagy meccsen vagyok, vagy színészkedek, és hát most vagy a tanulással sose volt gond, és mindenkit valahogy így össze tudtál fonni. Egy érdekcsoportot csináltál saját magadért, hogy mind a három dolgot tud csinálni.
Nagyon tudatos kisrác voltam, ezt már szüleim is mondták már gyerekként is, csak akkor én nem tudtam nagyon hova tenni ezt a kifejezést, hogy megvolt a bizalom mindenhol, és ez nagyon-nagyon fontos dolog volt, és azóta is a legfontosabb kérdés. Így van, megvolt a bizalom az iskolába, a tanáraim felé, az igazgatóság felé, hogy az én tanulmányi eredményeimen nem fog csorbítani az, hogyha hiányozni fogok a próbák miatt, a mérkőzések miatt, külföldi túrák miatt, stb. Mert tudták a gyakorlatból, hogy én el fogom vinni a tanulnivalót, akár mérkőzésre, buszon, stb. Kifogom, nem fogok lemaradni. És be is bizonyítottam, hogy nem fogok lemaradni, nem maradtam le. Megértették ezt a színházi körökben is, hogy nekem van a sport, és nyilván gyereknek is kell lennem, és iskolai feladataim is vannak. Úgyhogy a bizalom kialakítása az összes területen megtörtént, és zseniálisan működött.
Sportot nem említetted, akkor ott is elfogadta az edző.
Igen, ezt nem is kellett említenem, mert tudjuk, mi lett a vége, tehát abszolút egy olyan megértő közeggel tudtam kommunikálni, és mindennek az alapja tényleg az őszinte kommunikáció volt, amiben én is részt vettem. Tehát nem csak a szüleim, mint gyerekén, én is ott ültem ezeken a megbeszéléseken, engem is hagytak beszélni, tök jó, hogy ez így volt. Én is elmondhattam az érzéseimet, mit gondolok dolgokról. Érdekes utazás volt, de a bizalom kialakítása, igen, már gyerekként nagyon-nagyon jó pozitív leckét kaptam arról, hogy kommunikációval, bizalomfejlesztéssel, az emberekhez való hozzáállással, pozitív hozzáállással mennyi kapu ki tud nyílni.
Hát nézd, egyenlőre úgy néz ki, hogy a beszélgetésünk felébe vagyunk még csak, de hát véletlenek nincsenek. Tehát, hogy ez egyre jobban szilárdul meg az a hitem, hogy véletlenek nincsenek, mert azért nem lesz véletlenül valakiből eredményes az élet bármilyen területén is. A színészetet, amikor ugye a sport kialakult, hogy akkor most már van egy irányod, és utána már nem iskola, meg színészet, vagy szinkron, akkor el tudtál mindent úgy egyszerre engedni, hogy akkor mindent magad mögé, vagy mindent a sport mögé, és akkor csak a sport és csak a jégkorong létezett számodra? Vagy bejött valami más helyette?
Ez azért volt helyettük. Nagyon egyszerű döntés, 17 éves voltam, ugye gyermekként bajnoki címet nyertünk a Ferencvárossal, én Fradi nevelés vagyok, tehát és tényleg nem győzöm mindig a klubnak megköszönni azt a türelmet, tényleg nagyon sokat hiányoztam ám edzésekről, és tolerálták, mert megvolt, ahogy mondom, a bizalom. Fradistaként lehettem először felnőtt játékos, ugye egyből bajnoki címet nyertünk, 16 éves voltam BS-be, tehát ház előtt, Fradi közönség előtt, ez megadatott nekem. És utána, hogy választani kellett, annyira egyszerű volt, kaptam egy külföldi ajánlatot. Tehát először Németországba mentem egy évre, és akkor utána mentem Észak-Amerikába.
De az manager? Tehát ez
nem, az még a német túra az még úgy volt, hogy összevágtunk édesapámmal videókat, videókazettán küldtük ki csapatoknak, és a Krefelddel, akihez végül oda kerültem, velük már találkoztam U15-ben is egy tornán, ahol el akartak vinni Németországba, csak akkor még úgy voltunk vele, hogy még az iskolát azért úgymond fejezzem be, meg azért ott még kicsi voltam, de 17 évesen megkaptam ezt a lehetőséget, lejött a rózsaszín köd, hogy akkor ez még komolyabb útra terelődött, és akkor nekem tényleg a célom Észak-Amerika, és szeretnék a világ legjobbjai között játszani, szeretnék oda kerülni, és akkor beszippantott a külföldi légkör, hogy ott mi van, és akkor ugye Németországban, meg tovább Észak-Amerikában, meg tényleg a bölcsője van, és a rabja lettem, és a rajongója lettem, és mindent próbáltam magamba szívni, tudást, akár jégen kívül, akár edzői szinten, vezetői szinten, amit láttam, hogy épül föl a rendszer, mindent elsajátítani, hogy miért működik, miért van életben, miért rajonganak ennyire érte, és hogy én ennek a része vagyok, és hogy úristen, milyen jó lenne, hogyha már akkor gyerekként, amikor először kikerültem, hogy milyen jó lenne, ha ez itthon is így tudna működni.
Amikor először kimentél külföldre, vagy amikor elindult ez a külföldi irány az életedbe, sose érezted azt, hogy te milyen pici vagy, és nem ijedtél meg sose attól, hogy milyen nagy feladatok előtt állsz, amikor esetleg felismerted azt, hogy hova kerültél, és mit kell neked megoldani? Mindig úgy ugrattál bele az egészbe, hogy ebben nincs lehetetlen, és a végére tudsz járni bármi is? Tehát nem volt olyan érzés, hogy azt mondtad, hogy úristen, ez
egyszer
kell ez nekem?
Egyszer, de nagyon nagyon jó választ kaptam, és onnantól kezdve pedig nem nagyon csalódtam igazából a rendszerben, a profi rendszerben. Amikor először mentem ki Észak-Amerikába, U20-ról beszélünk, az edzőtáborba, hogy akkor én most ott vagyok, bekerültem a világ legjobb junior bajnokságába, ott tovább, ráadásul Kanada fővárosában, és akkor én oda megyek, meghívott a csapat, és akkor jó. Bepakoltam mindent, hogy akkor én most ott leszek egy évig, megérkeztem, és az edzőtáborban azzal szembesültem, hogy vannak 80-an, van 8 kapus, amelyikből az egyik már a tavalyi, tehát ő biztos, hogy ott fog maradni, tehát kvázi heten versenyeztünk azért, hogy egy helyért, és hát mindenki kanadai volt. Na és akkor azt éreztem, hogy úristen, megérkeztem magyarként, fogalmuk se volt a csapattársaknak semmiről, hogy hol van Magyarország, magyar légiós, hát úristen, vannak itt csehek, oroszok, akik próbálnak bekerülni, svédek, finnek. De jó, hát azért nézzük meg, és sikerült ebbe a csapatba aztán bekerülni, az első évben bajnoki címet is nyertünk, és hogy valóban a letett munka, és az odaadás, és a testbeszéd, és a kicsi apró részletek, amiket ott figyeltek, technikailag nem voltam, és soha nem voltam én annyira képzett, mint egy kanadai, vagy egy finn, vagy egy svéd, aki tanulta a kapusságot, de megtaláltam a módját annak, hogy a korongot a kapunk kívül tartsam. És ez volt a legfontosabb szerintem, ami az edzőm elmondása szerint is megadta nekem azt a lehetőséget, hogy én oda bekerüljek, amikor voltak az exit meetingek, és már a csapat hirdetés, és akkor elmondta, hogy ugye Dominik Hasekhez hasonlított egy picit, ami nagyon megtisztelő volt, mert ugye ő volt az, aki fullan ortodox módon, de valahogy megtalálta módját annak, így van, hogy ne kapjon gólt. Én is a full ösztönös kapusok közé tartoztam, aztán nyilván nagyon nagy kihívás és öröm volt, hogy Észak-Amerikában el is kezdhettem úgymond a fundamentáját az egésznek letenni. Tehát, hogy annyi, rájöttem arra, hogy mennyi mindent nem tudok, és a legtöbb dolog az ösztönösen alakult ki bennem úgy, hogy néztem a tretyákot a tévébe, és próbáltam a mozdulatait leutánozni egy oktató videóján. Tehát az egész egy olyan Alice csodaországban sztori volt, nem beszélve a körítésről, tehát életem első NHL-es élménye, egy előidény meccs, aztán az idény meccset is mesélem. Akkor fél időnél cseréltek be, életemben először léptem jégre a Saddle Dome-ba a Calgary Flames mezében, és éppen emberelőnyben voltunk. És azon kaptam magam, hogy már állok egy pár perce a kapuba, és az egyik hátvédtársam jön oda hozzám megkérdezni azt, hogy ha-hó, minden rendben van? Egyszerűen kikapcsolt az agyam, és szerencsé, hogy még nem jött lövés a kapumra, vagy bármilyen támadás, mert nem voltam ott. Gyönyörködtem a Saddle Dome-ba, gyönyörködtem a közönségbe, NHL mezt hordok, tehát úristen. A másik pedig az első olyan meccs, ahol beöltöztem rendes alapszakasz mérkőzés, az pont a Madison Square Gardenben volt, ugye a Rangers ellen, tehát besétálni úgy a Gardenbe, hogy te nem egy nem néző alkalmazott vagy. Vagy néző, vagy bármi vagy, te a show-nak a része vagy, és hogy játszunk a Rangers-el, a padon ültem, nem jutottam szóhoz, de ott voltam a Gardenbe, és hú, és akkor az ember azért visszagondol arra, hogy honnan indult, és megtanulja egy életre minden egyes percét élvezni annak, hogy ő most hol van, és hogy kik tettek mennyi mindent azért, hogy ez létrejöjjön, és hogy úristen.
Nagyon-nagyon kellenek azok az extrém helyzetek az életben, hogy értékelni tud saját magadat is, meg azt is, aminek köszönhetően te odáig jutottál, de ki vagy kik voltak azok, akikhez nyúlni tudtál, vagy akiket fel tudtál hinni, vagy akik segítettek neked abban, amikor egy picit így elengedted az egészet, hogy ez menni fog, nem fog menni, elbizonytalanodtál, vagy egyszerűen csak azért egy embernek el kell mondani az érzéseit valakinek, és nem mindenki jégkorong szakértő, és nem okvetlen szakmázni kell olyankor, amikor megfáradsz, akár mentálisan is, egy felkészülésben, és úgy érzed, hogy el fogsz veszni, hogyha ezt nem tudod valakivel megbeszélni. Nem tudom, hogy akkor milyen volt a csapatrendszere, milyen volt ott az a háttér, ami a sportolókat ebben segítheti, vagy segíthette, hogy ezeket kivel tudtad megosztani, mert viszonylag korán, hát nagyon korán kerültél ki. Nem tudom, a nyelvekkel hogy álltál, hogy egyből nyitottak feléd, egyből nyitottál mindenki felé, és ki tudtad-e fejezni, amit amúgy magyarul is nehéz kifejezni, tehát saját anyanyelvünkön, hogy mit érzünk, nem, hogy külföldön, teljesen más kultúrába, egy idegen nyelven, hogy ezt te hogy tudtad megoldani, hogy tudtál ventilálni, ki volt az, aki neked ebbe segített, ha egyáltalán segített, vagy egyszerűen csak magadba feldolgozottál, és mentél tovább.
Nagyon sokáig semmiféle mentális problémám nem volt, tehát úgy ment az egész, mint a karikacsapás, hogy én bekerültem tényleg, mint Alice csodaországba, hogy szívtam magamba a tudást, és élveztem a pillanatot, semmi különösebb célt akkor, de mindig nagyon picike kis részcélok voltak, hogy úristen, most akkor legalább tehát védjek, de minél több lehetőséget kapjak az edzéseket kihasználni 100%-ig, hogy egy olyan közegbe tudok én edzeni, olyan komplexumokba tudok használni bizonyos eszközöket. A személyi edzők azért vannak ott, hogy velem dolgozzanak külön vagy csapatszinten, tehát bárhogy. Tehát nagyon sok idő után jött el igazából a talán egy pici mentális holtpont, és nagyon-nagyon kevés volt ebből az egész karrierem során. Ugye a gyermekeim édesanyja, a feleségem Emese, vele 99 óta vagyunk egy pár, és nagyon sok helyre ő eljött velem, ahol játszottam tényleg a saját életét. Úgymond akkor még nem a feleségem volt, csak barátnőm, de beáldozva, hogy az én karrieremet segítsen, és segítse, és ott legyen támaszként. Tehát azért neki borzasztó nagy köszönet jár, hogy elviseli egy jégkorom kapusnak az életét, és mindent, ami a profi sporttal jár. Tehát úgy gondolom, hogy egy család, ahol van profi sportoló, pontosan tudja, hogy miről beszélek. Én pontosan ezért fejeztem be, úgymond időben, hogyha számokat nézzük, ideje korán a karriert, ugye 32 évesen vonultam vissza, pont ezek miatt, a dolgok miatt, de
hát, miatt?
És természetesen édesanyámék is, tehát amikor olyan volt, akkor ott voltak, és mindenben segítettek, amikor már nagyon extrém helyzet volt, mert általában meg tudtam magammal beszélni.
32 kapus életében nagyon-nagyon
és amiatt igen, hogy én nem szerettem volna az apuka lenni, ugye akkor 32 évesen született az első gyermekünk, a lizlányom, és nem szerettem volna az a férj és apuka lenni, akinek még mindig a karrier az első az életében. Valaki profi sportol, akkor nem létezik más. Tehát akkor mindenki, aki körülötte van, akkor hozzáigazítja az életét. Én nem tudtam elképzelni azt, hogy apaként én azt fogom csinálni, hogy megszületik a gyermek, éjszaka föl kell, sír, etetni kell, tisztába tenni, stb., hogy akkor én le tudom annyi, hogy én nem kellek, mert nem kellhetek, mert másnap edzés, meccs, utazunk, készülnöm kell, edzőtábor, stb., ilyen torna, olyan torna. Nem, tehát én szerettem volna jelen lenni, és a saját édesapám féltett a döntéstől egyébként, hogy ideje korán visszavonulok, de olyan jó jelzéseket kaptam az élettől, hogy azért minden évben, amikor lejárt a szerződés, de utolsó évet Észak-Amerikában per Kazaksztánban töltöttem, és ugye a következő szezonra volt egy ajánlatom Franciaországból és egy Norvégiából. Egyik helyen sem játszottam még, nem játszottam Norvégiában sem, Franciaországban sem, és olyan jó dolog volt az mindig, hogy valahonnan érdeklődnek, akkor szerződés, mindig összerázkodtam, amikor jött valamilyen ajánlat, azt megvizsgálni, utána járni, és ez nem történt meg. Nem dobbant meg a szívem, amikor úgy volt, hogy na most hova kéne játszani, és az ember megkapja ezeket a nagy jelzéseket az élettől, és ha figyel rájuk, akkor tudja is őket értelmezni. Én szerettem volna tényleg, mint első számú ember a családban, mint apa ott lenni minden egyes pillanatnál, ahol csak tudok. Ezt profi sportolóként úgy érzem, hogy nem tehettem volna meg, és akkor a szuper család továbbra is élhette volna Levente életét, csak most már egy gyermekkel, az pedig úgy nálam nem fért bele, és nem kerültem abba a hibába, mint a többi sportoló, majd hogy sok sportoló esetleg, hogy nem tud mit kezdeni az élettel a profi sport után. Bennem ez tudatos volt, és abszolút egy jó döntésnek bizonyult.
Most pedig elmengek ki zenére, és tovább hallgatjuk Szuper Levente zenéjét.
Sportolók sláger listája a Nemzeti Sport Rádióban.
Rohan az élet, nyomod a féket, játszani mének, hogyha tudom, figyelj rám. Csak az a lényeg, ahogy a szívem remegni tőled ide, ben. Hátunk fekve múlnak.
Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornái.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Millió szép lány vár rá. Millió kislány rám vár, millió szép lány rám vár, nem számít az már drágám. Régóta gondolok rá, hogy neked valami rossz, hogy neked valami kell. Azt hiszem változtam már, úgyhogy most jól figyelj rám. Lehet, hogy segítene, ha kicsit lazítanánk, vagy jönne valaki más, elválnánk hét végére, te éjszakra, én meg délre, tűzne a nap a szemembe, baby. És nem kéne folyton, és mit kellett nézni a szemed. Millió szép lány vár rám.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A zene után folytatjuk Szuper Leventével, mai vendégemmel. Hát a civil életre készülni kell, mert ugye van egy szakma minden élsportolónak, és lényegében azon túl nem is lát nagyon-nagyon sokáig, felnőtt koráig, vagy hogyha egyáltalán fel lehet nőni egy versenysportban, vagy élsportban, meg még azt is megkockáztatom, hogy teljes mértékben nem is lehet felnőni, mert ugye elmész egy irányba, és ahogy említetted, hogy az edzők azért vannak, hogy téged kiszolgáljanak, lényegében azért van egy rendszer, hogy azokat a szereplőket, akiket úgy hívunk, hogy sportolók, azokat kiszolgálják, és neked ne legyen más gondod, vagy problémád az életben, mint az, hogy te edzél, és jól játszel, tehát azt a teljesítményt, amiért amúgy ők körülötted vannak, és segítenek, azt te ott le tud adni. Tehát mint termék funkcionál, aztán, hogyha nem működik, nem működsz, mint termék, akkor kicserélnek, tesznek egy másikat, és akkor te mehetsz ki az életbe.
Mehetsz a piacra vissza.
Igen. Az a kérdés, hogy mennyire vagy akkor kész az életet, tehát mennyire válsz felnőtté, mennyire lehet felnőtté válni a versenysportban, mert nekem azért ezzel kapcsolatban vannak kétségem, és elég sok sportolót látok. Az, hogy 32 éves korodban abba hagytad, egyrészt nagyon-nagyon szép, amit elmondtál, hogy a családod lett az első számú célpont az életedben, hogy ennek szerettél volna élni. Szerintem a kettőt azért meg lehet valahogy osztani, de ez az én véleményem, mindenki másképp gondolja, de ahogy láttam, ebben is maximalista vagy, tehát hogy ez a maximalizmusod azért nem nagyon levetkőzhető egyetlen témában se, amit eddig érintettünk. Nem jött vissza sosem az a gondolat, hogy mi lett volna, ha még akkor játszol, vagy nem volt az, és most minden lelkiismeret furdalás nekem, mert most már talán könnyebb így 44 évesen visszatekinteni 12 évre ezelőttre, vagy 5 évvel ezelőttre, vagy 10-re, csak hogy van egy éves szüneted, és akkor utána hát lehet, hogy akkor meg kellett volna, vagy el kellett volna, hogy a gyerekek miatt is jól lett volna, vagy hiányzik az a közeg, vagy hiányzik az az érzés, mert attól függetlenül azt mondjuk, hogy jó tudatosan abba hagyni egy nagyon intenzív sportolói pályafutást, azért vannak abban olyan örömök, amiket most azért mosolyogva közvetítettél itt felénk, hogy milyen jó volt ott rácsodálkozni, és rácsoltak, hogy figyelj, ébreszt tőle, mert mindjárt jön a lövés, vagy mindjárt jön, azért nem csak mi támadunk, hanem néha az ellenfél is jön felénk, hogy ezek az érzések azért nagyon az életben nem találhatóak meg, vagy hogyha megtalálhatóak, azért az fel kell ismerni, hogy azok ott vannak. Tehát, hogy kizökken egy olyan sportolói millióból, ahol te vagy az egyik főszereplője, fontos vagy benne, nagyon sok mindenkinek idegenek is fontos vagy, majd utána lecserélni ezt egy civil életre, ami semmilyen nem rosszabb, csak egy teljesen más világ, és ott megtalálni ugyanezeket az érzéseket, amiknek köszönhetően függővé válsz a jégkorongtól. Tehát, hogy szerintem nem lehet úgy egy élsportot csinálni, vagy nem lehet úgy valaki szuper eredményes, már hogy ez nem vicó, de úgy érted, tehát hogy nem lehet valaki csúcson, ha nem válik függővé attól, amit csinál. Tehát valahol a vízilabda az én életemben, valószínűleg a jégkorong a te életedben egy függőséget okoz. Tehát az a fajta rutin, hogy reggel kelsz edzés, aztán ebéd, aztán pihenés, aztán megint edzés, és ez beáll, és akkor ilyen pavlovi reflex, hogy szombat vagy hétvégén meccs, az edzések azok így működnek, az edzés után van az ebéd, utána pihenek, tehát hogy ilyen reflexszerűen működik az egész, és hogyha ez hirtelen vége, akkor egy hiányérzet van, hogy ezt, de akkor ezzel most mit kezdek? Tehát ezt a függőséget lehet-e, ha van függőség nálod, vagy volt, becserélted-e a családra, vagy menet közben nem jött-e az, hogy azért ez nem tudja azt az érzést generálni bennem, bár talán ezt nehéz kimondani, viszont nem szégyen, hogy a kettő teljesen különböző, maga a család, és ott funkcionálban, és a sport, vagy munka, ahol azért szintén meg tudod magadat találni, és önmegvalósítani, hogy nem hiányzott sose az érzés, az a pozíció, az a szeretet, az a bármi, az a millió, amit a maga a sport tudott neked megadni, és hogy így 32 évesen befejezted, nem ugrottál volna vissza egy picikét még a kapuba?
Kapusként nagyon sokat foglalkoztam önfejlesztéssel is, és megtanultam szerintem annyira jól kommunikálni magammal, hogy az érzéseimet le tudtam fordítani a racionalitásnak a nyelvére. Amikor kiderült, hogy Aliz érkezni fog, abszolút reálisan én azt tudtam magamnak mondani, hogy érkezik egy élet a családba. Hát még jó, hogy az lesz az első, hát nehogy már. És abszolút egy olyan minden egyes fanatizmusomat, és ahogy mondod, az összes ezzel járó dolgot egy pillanat alatt el tudtam engedni azzal a tudattal, hogy egy élet érkezik a családba. Annyira természetes dolognak tűnt az egész, hogy elmondani nem tudom, viszont a Jóisten kegyelméből megkaptam azt a lehetőséget, hogy tényleg úgy zárjam le, és ez már a visszavonulásom után a világbajnokság, amin úgy védtem az itthoni VB-n 2013-ban, hogy én már egy visszavonult kapus voltam, és egy éve nem játszott. Tehát az a megtiszteltetés, hogy a szövetségi kapitány engem megkeresett többször is az évben, de többször visszautasítottam, hogy én azt nem vállalom, mert én már civil vagyok, meg hát hogy legyek én a válogatott első számú kapusa az áprilisi VB-n, hogyha nem játszom, nem edzem, én már civil vagyok, iskolába járok, egyetemet elkezdtem, akkor már a Vasasnál dolgoztam szakmai vezetőként, tehát hogy? És aztán valahogy elkapott az a flow, megkért, hogy egy edzésre menjek le, és ha érzem a flow-t, akkor, és nyilván elkapott, meg minden, és 3 hét ilyen gyors talpaló edzőtábor után a csapattal én levédtem a világbajnokságot itthon már, mint visszavonult sportoló, és életem talán egyik legjobb VB-jét tudhatom magam mögött, ugye Kazaksztánt legyőztük, akkor életünkben először érmet nyertünk, a följutás nem sikerült az utolsó meccsen, utolsó előttünk 2-1-re kikaptunk az olaszoktól, és utána hetekig beteg voltam, tehát komoly fizikai fájdalmaim voltak, hogy tehát úgy játszottam egy VB-n, te pontosan tudod, milyen az, hogyha felkészülés nélkül játszik az ember, vagy bármi, de megadatott, hogy hazai közönség előtt legyen az utolsó mérkőzésem a válogatott színeibe. Tehát volt egy úgynevezett, tényleg egy last dance, amikor már úgy, hogy nem az volt az életem, de megadatott ez.
Most viszont tényleg elmegyünk, egy kicsit zenélünk, és belehallgatunk azokba a zenékbe, amik a kedvenceid, vagy amik végigkísértek az életedem, vagy amit ajánlasz nekünk, hogy hallgassunk mi is. Itt majd a Gergő meg fogja vágni.
Yes.
Jó, mert eddig úgy volt, hogy mindent átugrottunk, minden szünetet. Van valami, amit szeretné, hogy megkérdezzek, vagy valamilyen irányba még a jégkorongot mozgassuk?
Hát mozgathatjuk, csak melyik részét. Igazából bármelyiket. A magyar hokiban nem vagyok benne most már majdnem harmadik éve. Ugye szakkommentátorként továbbra ezt is nyomom a zenécselt, de a hoki nem tartozik most az életem mindennapjaihoz.
Szuper Levente zenei után visszatértünk, újra beszélgetünk Szuper Leventével. Levente, bejártad a világ azon részét, ahol jegyzik nagyon komolyan a sportágadat, vagyis a jégkorongot. Az alapján, a tudatosság alapján, amit itt demonstrálsz, nem csak a jégkoronggal, hanem a saját életeddel kapcsolatban, és nagy bizonyossággal lehet állítani azt, hogy azért a jégkorongról tudsz ezt-azt. Játékos szempontból sose voltam játékos, de játékos szempontból azt mondom, de csak a kapuból látod a játékot, de sokkal hasznosabb, mert rálátsz a játékra, és ez ilyen szempontból sokkal nagyobb képet ad. Ez talán sokkal nagyobb segítséget tud adni akár már egy szakértőnek, vagy egy edzőnek is, vagy egy olyan véleményformálónak, aki el tudja mondani a sportágról a véleményt, akár idehaza, akár külföldön. Mégis ott tartunk, hogy szakértőként vagy már csak jelen magában a jégkorongban. Ez miért van szerinted? Tehát miért van az, hogy ha valaki kimegy külföldre, és a sportágban magasan jegyzett országokban, klubokban, csapatokban játszik, magába szívja a tudást? Nekem így nem úgy tűnik, hogy én nem értek a jégkorongkhoz olyan szinten, meg aztán végképpen, ahogy te, de hogy nem, tehát gondolom érzed igényét annak, hogy megolvastam is több interjúban, nyilatkozatban veled kapcsolatban, hogy szeretnéd átadni azt a tudást akár kapusoknak, meg kapusedzősködtél is, vagy akár szakmailag a sportág bármely területén, hogy te ezt így meg tud osztani, és nem okvetlen kell azt szerintem, hogy valaki megmondja mindig a tutit, és csak ő neki legyen igaza, de vélemény, egy véleményként biztos, hogy elmegy. Tehát, hogy mégsem vagy benne a sportágban, hogy ez neked köszönhető, vagy ez így alakult, vagy nincs kedved, vagy nem látsz erre semmilyen olyan extra motivációt, vagy nem érzed a fontosságát, tehát hogy tudom még ezt sorolni, de ettől függetlenül nem vagy benne a
egyik jégkorongban sem tett semmit, sem külföldön.
Így van. Ugye most ez a most induló szezon a harmadik, hogy a jégkorong úgy a közvetítéseken kívül nem napi része és szerves része az életemnek. Ennek azért nagyon sok oka van, de az egyik legfontosabb az, hogy ugye azért 10 évet dolgoztam sportvezetőként, edzőként, szakosztályigazgatóként, mindent csináltam azért a magyar hokin belül, de egy idő után tényleg azt éreztem, és erről hangsúlyozom, senki nem tehet, hogy teljesen más szemüvegen keresztül látom a dolgokat. Ez nyilván azért van, mert nem idehaza szocializálódtam. Én máshogy képzelek el egy rendszert, akár beszélünk utánpótlás fejlesztésről, vagy kapus fejlesztésről, vagy már a profiknál, hogyha a profi sportról beszélünk, más mozgató rugók mozgatják a dolgokat az én agyamban, mint amit itthon tapasztalok, és egyszerűen nem szerettem volna jó emberi kapcsolatokat felrúgni azzal, hogy én állandóan nem értek egyet, vagy sokszor nem értek egyet a dolgokkal, és egyszerűen így alakult, hogy egyszerűen másképp látom én a dolgokat, az összefüggéseket, hogy mi hogyan épül fel. És a végén már tényleg azon kaptam magam, hogy sokkal jobban foglalkoztatnak azok a dolgok, mint például, meg sokkal több időt töltök azokkal a dolgokkal, hogy a problémáimat megoldjam mondjuk a sportágon belül, vagy bármi ilyesmi, mint amit az otthon lévőkre koncentrálok időben. Úgyhogy jelen pillanatban ez most így alakult. Nem hiszem, hogy én bármilyen ajtót bezártam volna, most csak úgy van, hogy így van.
Tehát akkor most lényegében csak annyi, hogy kiléptél azon az ajtón, amit nyitva adtál magad mögött. Most engedett, hogy a dolgok történjenek, és nem úgy állsz hozzá, akár mikor sportoló voltál, hogy minden energiádat arra fordítod, de ilyen szempontból meg talán azt is mondod, hogy könnyebb volt sportolnak lenne, mint sportvezetőnek.
Hát abszolút, és sokkal több időt azért elvesz az ember életéből. Nyilván, hogyha az ember sportvezető, mert mindenre is kell figyelni, különösen itthon, amikor nagyon sok különböző dolgot kell egy embernek a kezébe tartania, olyan dolgokat is mondjuk, amihez nem feltétlenül ért, hanem amire jobb helyeken mondjuk külön csapatok és tábok vannak. Úgyhogy igen, tehát én úgy érzem, hogy azért az elmúlt időszakban nagyon-nagyon lenyugodtam, abszolút észreveszek nagyon sok olyan dolgot, amit észrevettem mondjuk korábban is, csak nem tudtam benne mondjuk kiteljesedni, itt most akár az otthoni növénytermesztésről zöldséggyümölcs, vagy akár az otthoni kerti munka, vagy az otthoni bármilyen dolog a ház körül, vagy tényleg azoknak a jelentősége, hogy a gyermekeknek tényleg a mindennapjaiban úgy tudok jelen lenni, ahogy mindig is szerettem volna, és a programjaimat, hogy szervezem őket, mindig azzal kezdem, hogy a család és a gyerekek. Tehát ez nem egy kimondott dolog, csak hogy frázisokat az ember persze tök jól mond, és jól hangzanak dolgok, de ténylegesen így éljük az életünket, hogy a gyerekekre való figyelem, az ő fölkészítésük az életbe, az élethez, a mi segítségünkkel, mint szülők, mert nincsenek a gyermekek könnyű helyzetbe, de megtaláltam igazából a dolgaimat mostanában, tehát mint egyéni edző, személyi edző, azért foglalkozom gyermekekkel egyénileg, tehát én velük edzem egy az egybe, igyekszem tudást átadni, kognitív képességeket, reakciót, mozgáskultúrát tanítok nekik, valamint edukálok, előadásokat, prezentációkat tarthatok egészséges életmód kérdésében, táplálkozás, stb. Stresszkezelés, ilyen dolgokban, úgyhogy a tudás átadás megmaradt az életemben, és nagyon élvezem. Csak most kikerültem egy olyan közegből, amiben benne voltam 40 évig, és mindent mindenkit ismertem, tehát amióta nem vagyok benne napi szinten a magyar hokiba, elmondhatom, hogy azóta nőttem föl talán igazán, hogy más közegekben is mozgok, és ott van a mindennapi életem. Nyilván sok mindenkivel tartom a kapcsolatot a mai napig,
De mondom, tehát ez hogy tényleg azért tapasztalatot, tudást a mai napig át tudok adni, az jó érzés, és fontosnak tartom.
Mondhatjuk azt, hogy lezártad akkor a sportolói pályafutásodat egyenlőre a sportszakán, vagy a sportvezetőit is, vagy azt az nem is lezártad, de picit nyitva vagy, és talán nem baj, hogyha olyan esetben, amikor úgy érzed, hogy az már nem komfortos, és kilépsz belőle, egy kicsit távolabbról kezded el vizsgálni az egészet, és hagyod, hogy a dolgok történjenek, ez egyáltalán nem minden esetben szűr rossz megoldásokat, inkább jókat, és ez nem csak tehát nem a magát az eseményeket formálja, hanem adott esetben akár téged, vagy a látásmódodat, és ez hozhat egy olyan eredményt, hogy majd esetleg vissza kedvet kapjál, vagy egy olyan lehetőséget, ami visszaszív magába a rendszerbe, de ha a sportolói pályafutásodat nézzük, és részben a sportvezetőit, elégedett vagy vele, vagy le tudod úgy zárni, hogy most a 44 éves tapasztalatoddal úgy, hogy már kiléptél, és már civil életben azért már nyomokat hagysz, és ugye van a család, aki neked meghatározó irányítad az életedben, és ha most visszatekintesz, mert ugye amíg sportol az ember, addig nem látja önmagát, hogy ő mit csinál, meg ez jó, vagy nem jó, vagy érték, vagy nem érték az, amivel foglalkozik, vagy ez egy visszatérő lehetőség volt, és amúgy elmulasztottad, vagy milyen nagy dolgot csináltál, és akkor föl se ismert, hogy úristen, ez mekkora dolog, hogy én ennyi helyen voltam, meg ennyi barátot szereztem, meg ennyi mindent láttam, és ezt teljesen természetesen tudom elmesélni, és nem is vagyok tudatában annak, hogy az emberek ezt hogy látják, tehát hogy hát ez úristen, mekkora dolgok, hát ez három életet leélt ez az ember 20 év alatt, hogy ha visszanézel a sportol és sportvezetői pályafutásod, akkor van hiányérzeted, vagy van az, amit esetleg másképp, vagy máshogy csinálnál? Vagy amit még szeretnél valahogy belepréselni? Vagy amit ott hagytál, de azt el kellett volna hozni?
Én ezt pontosan magamba úgy beszéltem meg magammal, úgy tudom ezt lemérni, hogy jelen pillanatban milyen életet élek, és hogy milyen a hangulat a közvetlen környezetemben élőknek. Tehát azt tapasztalom otthon, hogy egy nagyon nyugodt, bizalomra épülő, szeretetteljes családi környezet van. A gyermekeim boldogak, mosolyognak, úgy olyan kapcsolatunk van velük, hogy tényleg bizalmi és nem felületes, és a félelmeiket megosztják velünk, ez borzasztóan fontos dolog, és van időnk, lehetőségünk ezekre a részletekre odafigyelni. Én emberileg így tudom levonni azt, hogy bennem mi zajlik. Tehát az én úgymond tükörképen vagy következő kicsi énem azok a gyermekeim, és őket figyelve tudom azt mondani, hogy jelen pillanatban, ami most van, x óra, x perckor, az tökéletes úgy, ahogy van. És megélni azt a pillanatot ide is, hogy itt beszélhetek veled. Valószínűleg egy néhány évvel ezelőtti felgyorsult szuperlevente azt látta volna benne egy picit, hogy ez is egy feladat, és akkor utána lesz egy másik, és hogy honnan jöttem, hova megyek, de abszolút nem erről van szó, és hogy ezeket a pici részleteket, amiről beszéltem neked, hogy most már időm van átélni is, megélni is, utána tehát haza fogok menni, ezt el fogom mesélni a gyermekeimnek, hogy itt voltam, veled beszélhettem, és akkor már az egy beszélgetés velük is, hogy Gergely Pistivel beszél. Ki is ő? Hát ő egy világklasszis válogatott vízilabda kapus volt. És akkor az már egy beszélgetés, hogy velem mi történt a mai nap, és hogy utána meg, hogy velük mi történt. Úgyhogy ebből tudom lemérni azt, hogy nincs hiányérzet, nincs, mert akkor is valószínűleg, amikor bizonyos döntéseket hoztam az életben, akkor is el tudom mondani azt, hogy a jelenben éltem, azt próbáltam megélni, és a lehető legjobb döntés hozni most, hogy így van, és itt beszélgetek veled, ez a lehető legjobb döntés volt, hogy most eljöhettem ide, és majd várom, hogy mi lesz a következő percben.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon kerek válasz volt, és tehát nem azt kerested azokat a pillanatokat, amik hiányoznak az életedből, ez viszont azt feltételezi, hogy amikor abba hagytad, akkor valóban ez egy tervezett dolog volt, hogy abba akartad hagyni, mert nem csak azt az élet szakaszodat tervezted meg abban a pillanatban, vagy az abban a gondolatban, amikor megszületett az fejedben 32-esen abba hagyod a sportot, hogy akkor ott vége az életednek, hanem a sokkal tovább gondolod az életedet, és szerintem ezt nagyon sokan elhibázzák, hogy azt hiszik, hogy ha vége a sportolói pályafutásnak, akkor vége az életnek. Tehát ilyen kilátástalan jövő vár rájuk, ahogy sokan azt hiszik, hogy ha olimpiát nyernek, ott minden más lesz, de közben kiderül, hogy nem lesz semmi olyan nagy, olyan kardinális változás, ami miatt ők egyrészt abba hagyhatnák a sportot, másrészt megvilágosodtak volna, tehát sem okosabb nem leszel egy olimpia aranyéremtől, adott esetben boldogabb sem, hozhat ugyanannyi nehézséget, mint amennyi jót. Minden azon múlik, ami a veled kapcsolatos beszélgetésben szerintem minden hallgató számára egy világossá vált, hogy hogy gondolkozol. Tehát, hogy az, hogy neked milyen a tegnapod, milyen a már és milyen a holnapod, az azon múlik, hogy hogy gondolkozol most.
És hogy milyen döntéseket hozok. És még csak annyit, hogy ugye, hogy megtervezett volt ez a 32 évesen való. Jól hangzott, hogy nekem a család lesz mindig az első, és én úgy szeretném élni az életemet. De nem tudtam azt, hogy valóban milyen érzéseket fog belőlem azt kiváltani. Az a pillanat, amikor megtudtam azt, hogy érkezik Alice kislányom x hónap múlva. Nem tudtam én azt előre, hogy de olyan érzéseket váltott ki az belőlem, amit aztán, mint említettem, megtanultam lefordítani a racionalitás nyelvére, hogy úristen, akkor tényleg nekem lesz az első, valahogy éreztem, hogy nincs most akkor helye itt másnak, mert tényleg éljük meg a pillanatokat, és tekintsük úgy a következőre, hogy az is jobb lesz, és a következő még jobb lesz egy kicsit, és úgy alakítani az emberi kapcsolatokat magad körül, hogy az emberek boldogak legyenek körülötted, és akkor minden jó.
Most pedig elmengek ki zenére, és tovább hallgatjuk Szuper Levente zenét.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Mégis, mégis csapdába este még. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsoranyállót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma eldől, hogy Argentína vagy Spanyolország lesz aranyérmes. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait. Hidegfronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a New York-i finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A bronzérem sorsa már eldőlt, miután egy 10 gólt hozó mérkőzésen a szünetben 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, még a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örök ranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. Vihar miatt elmaradt a spanyol labdarúgó válogatott utolsó edzése a ma esti argentinok elleni világbajnoki döntő előtt. A szombati tréninget először elhalasztották, majd törölték, igazodva a helyi hatóságok biztonsági előírásaihoz. A címvédő argentinok gyakorlását meg lehetett tartani, igaz 45 perces csúszással. A viharos időjárás miatt nem tudott elutazni New Yorkból Miami-ba a bronzmérkőzésre Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, mert a repülőgépét nem engedték felszállni. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Idehaza az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiénia, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva a kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelet nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév augusztus 10-éig. A szerelvények csak a Közvágóhíd és Székesszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő valánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
Időjárás.
Északnyugat felől hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. A szél helyenként megerősödhet, éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hold on, hold on, hold on.
Nemzeti Sportrádió.
Csalogat engem az erdő széle, de nincs oly messze, ha van akivel. Eltévedni az utcát járva, a fény kialszik a házak előtt. Csalogat engem, és kecsegtetően bámul a szemembe, mint az előtt. Most álljunk össze, még el nem tűnik, aki itt van, és nem remeg, és akar. Az ágyból egy párna hiányzik, és senki se tudja, hogy miért viszi el. Alszik a tűz, ami biza úgy lángolt, valaki mondja meg, miért veszik el. Keresi magát, aki nem találja meg a fényt a sötétbe, te légy a hiány, ami kitaszít minden más keresendőt, és betölti újra, amit szíve kíván. Most álljunk össze, még el nem tűnik, aki itt van. És nem remeg, és akar minden része, de eltűnődik, mint füstben illan, vajon erre megy.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A zene után folytatjuk Szuper Leventével, mai vendégemmel. Nem akvetlen szeretnék kiszakadni az aranyhal effektusból, tehát 3 nap előre, 3 nap hátra, és ez a világunk. De hogy azért csak előbbre gondolkozol te is, és ugye a családoddal kapcsolatban is biztos megvannak azok a képek már a fejedben, hogy hogyan fog alakulni a család életed, a gyerekeknek az élete, mit fognak tanulni. Tehát valószínűleg azért gondolkozol ennyire előre, mert ha csak abból indulok ki, hogy jó kapus voltál, és hogy az az elméletem, hogy miért lesz valaki kapus, azért, mert olyan beállítottságú, és azért olyan személyisége van, vagy azért van olyan személyisége, mert kapus lett, és ez formált élni, de valamennyire előre kell látni a jövőt, tehát, hogy egy támadásnak mi lesz a vége, amikor jönnek rád, és úgy próbáld irányítani a védelmet is, hogy az majd megszűlje azt a lövési lehetőséget, ami neked a legkomfortosabb, és a legnagyobb százalékkal tudod védeni. Tehát valószínű nekem az jön le, hogy valószínűleg így gondolkodod az életben is, hogy úgy próbálod a helyzetet, vagy az életedet irányítani, hogy az abba az irányba menjen, amerre te szeretnéd, vagyis mik a jövőbeni tervek, van-e bakancslistád, amit még szeretnél nagyon összehozni, vagy ami, most lépjünk ki a már mostból, a holnapból, hogy úgy rúgjuk el a lasztit jó messzire.
Hát ugye mondtad, hogy igen, egy kapus, és ugye a tervezés. Hát ugye kapusként mit csináltunk? Beláttuk az egész pályát. Ugye minden résztvevő előttünk volt. Ugye hokiba egy másik dolog, hogy még a kapu mögött is van egy pici tér, tehát
nekünk azért... Ez nagyon speciális.
Igen, az összes másik sportághoz képest, ahol kapu van, tehát itt még van egy kicsi mögöttünk is, de mi belátjuk a pályát. És azért minden egyes szituációhoz, akár támadáshoz, akár védekezéshez, mert azért azt nem sikerült az életben, és nem is akarom megváltoztatni, hogy szinte minden életszituációt a sportvilágára le lehet fordítani, hogy mi van egy öltözőben. Hát az van nálunk otthon, mi van a sportpályán, stb. Tehát igen, és akkor ezeknek megfelelően pedig a folyamatos csapatépítés. Tehát, hogyha sport nyelvre lefordítva, hogy mi van otthon, csapatépítés zajlik, és igazából a maximális teljesítmény kihozatala mindenkiből, ami örömet jelent az embereknek nálunk. Úgy kifejezett bakancslistás cél, hogy mit szeretnék, akár pozíciókban, akár feladatokban egyszerűen most úgy nincs, mert megvan jelen pillanatban az élet, hogy mit csinálok. Ugye azért nagyon a sporttal is összefügg, ugye már csak az egyéni képzések miatt, meg edzéslátogatások miatt, megmondom az étrenddel kapcsolatos dolgaim, előadások, prezentációk. Tehát egyelőre nem érzek semmi olyat, hogy ezt még kéne, vagy azt még kéne. Kinyitni a világot minél tágasabbra. Ugye azért be voltam szűkülve jó sokáig a hoki világába, de olyan jó, hogy kinyílt nagyon sok felé, és elmondhatom, hogy egyelőre azért még tanulom, és folyamatosan tanulom ezt az új helyzetet, hogy a komfortzónámon kívülre kerültem, és baromira élvezem, mert ez is egy új utazás, ahol tényleg az elsődleges cél az, hogy a körülöttem lévők harmóniában legyenek. Tehát egész egyszerűen ez a mostani cél. Minél egészségesebben éljünk, figyeljünk egymásra, mert az is nagyon nagy feladat. Pisti, biztos vagyok benne, hogy te is így gondolod, hogy már csak az, hogy figyelünk a másikra, már az is időt kell fordítani rá. Nem lehet csak egy beszélgetést 3-4 mondattal letudni, arra is időt kell szánni. Aztán arra, hogy azt megértsd, akkor arra, hogyha egészségesen akarsz élni, akkor úgy kell mondjuk táplálékot is készítened, meg előkészülni hozzá, hogy az olyan legyen, nem pedig valahol készen megvenni, vagy otthon összecsapni. Tehát, hogy ezekre mind idő kell, és ezekre most borzasztóan tudatosan odafigyelek, mert most jelen pillanatban ez a helyzet, ezek a legfontosabb dolgok. És nem a kérdésedet akartam kikerülni, csak egész egyszerűen nagyon egyszerű dolgok vannak most az életemben.
Tehát, hogy abszolút megválaszoltad azt, amiről az egész elmúlt egy óra alatt beszélgettünk, és én nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél a jelenléteddel, és hát köszönöm, hogy figyelmet szánhattam rád, mert nagyon jól esett, és ezt a beszélgetést még nagyon sokáig tudnám folytatni veled, mert tényleg egy jó síkon mozgunk, úgy érzem, és rengeteg hasznos információt tudtunk átadni nekem, átadni a hallgatóknak, ebben csak bízni tudok. Én magam nevében azt mondhatom, hogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon jól éreztem magam ebben a beszélgetésben, és rengeteg dolgot megerősítettél bennem, rengeteg dolgot megnyitottál bennem, és ha te így működsz a környezetedben, akkor tényleg egy boldog környezetben élhetsz, és valószínűleg jól látod azt, amiben élsz, és nagyon sok jó döntést hoztál már az életedben, különösképpen azért, mert olyan boldog vagy, amilyennek itt elmondtad, és be is mutattad, és szerintem ez a rossz szóval irigylésre méltó, mert ez mindenkinek csak saját a maga döntései múlik, hogy mennyire boldog vagy nem boldog, de rengeteg követendő példát adtál, vagy mutattál ebben a beszélgetésben, amit tényleg köszönök, Levi. Úgyhogy valamikor a jövőben majd bízom benne, hogy folytathatjuk, és nagyon sok sikert kívánok neked, bár nagy célokat így, vagy hát nagy célokat, ez sem jó kifejezés, mert célokat megfogalmaztál, hogy ezt tud tovább
folytatni. De kinek folytatni. Mi a nagy cél, tudod, így. Tehát?
Tehát nem, az is már nagy cél, hogy ezt tovább tud folytatni ebben a hangulatban, ahogy most itt vagy, és azért ez nem egy kis feladat. Tehát fenntartani valamit, egy állapotot, az nem kis feladat.
valamit elérni az sem, de azt fenntartani meg iszonyatosan nagy munka, valamikor megy flowba, és valamikor ez úgy csak úgy néz ki, hogy ez magától gurul tovább, valamikor érzed, hogy lassul, de ez munkanélkül nem megy. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az a sok munka, amit te beletettél a sportba, akár a színészetbe, akár az iskolába, akár az életedbe, ez még benned van, és ezt most is beleteszed a saját és a családod életébe. Ez neked kitartások, sikert kívánok.
Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
Szél fújja a kezembe a levelet. Honnan jöttél, kitől kérdezhetem meg? Miért süt olyan szépen rám a napsugár? Ha ránézek, behunyom a szememet.
Meleg fénye árad be az ablakon. Miért melegít, én nem értem, csak hagyom.
Miért mosolyogsz édesen rám, te világ? Szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél, én mégsem értem. Dalázva édes néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Szivárvány színvirágok a talpamon, botladozva nevetgélek magamon.
Miért taposom el út közben, ami szép, talán néha meg is állhatnék.
Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom, merre jártam, de nagy világ, de kis élet mégis olyan szép. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalalázva édesget a rétre, ott vártál rám, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.